14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A biztonságot és a kimaradást nevezte a következő évek kulcsszavának a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszélyek korszaka folytatódik. A miniszterelnök szerint Európa hadászati stratégiát hirdetett Oroszország ellen. Úgy véli, Brüsszel fegyverrel, pénzzel és emberrel is győzni akar a frontvonalon. Figyelmeztetett, a következő 4 évben a háborús fenyegetés tovább fog nőni. Orbán Viktor szerint a kormánynak erőt kell mutatnia a nemzeti érdekek védelmében. Kiemelte, Magyarországnak mindenáron ki kell maradnia a szomszédos konfliktusból. A biztonság záloga az, ha az ország nem lép be az egyre mélyülő uniós háborús részvételbe. Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadiipar megnégyszerezi a fegyvergyártást. Az amerikai elnök a legnagyobb cégek vezetőivel tárgyalt a Fehérházban a készletek feltöltéséről. A cél az Iránban és Venezuelában használt hadianyagok gyakorlatilag korlátlan ellátása. A kormány szerint az iráni műveletek miatt megugrott olajárak hamarosan csökkenni fognak. Az üzemanyagára az Egyesült Államokban több mint 10%-kal nőtt az elmúlt napokban. A harcok február végi kezdete óta már 27 ezer amerikai állampolgárt menekítettek ki. A hétvégén külön buszjáratok segítik a civilek távozását Izraelből Egyiptom felé. Sikeresen lezárult az Operation Sand Rose kódnevű magyar katonai mentőakció. A légierő mentesítőjárata 68 embert hozott haza biztonságban Egyiptomból. A kimentettek között magyarok és más szövetséges államok állampolgárai is vannak. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a repülőtéren fogadta a gépet. A tárcavezető kiemelte, a közel-keleti háború és a rakétaveszély miatt volt szükség a kimenekítésre. A miniszter köszönetet mondott a légierő és a külügyi tárca összehangolt munkájáért. A kormány feladatának tekinti a konfliktus zónájában rekedt honfitársak hazasegítését, mondta. A honvédség felkészült rá, hogy Szaúd-Arábiából és más helyszínekről is indítson járatokat. A légierő gépei továbbra is készenlétben állnak az újabb kimentési feladatokra. A miniszter azzal zárta szavait, a békéhez erő kell, így a honvédség folytatja a munkát. 10-szeresére nőtt a nemzetiségi intézmények száma az elmúlt 12 évben. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban beszélt a 3. nemzetiségi pedagógusok találkozóján erről. Kiemelte, hogy már a 112 intézményt tartanak fenn a nemzetiségi önkormányzatok. Ezekben az iskolákban és óvodákban mintegy 20 ezer fiatalt oktatnak. A politikus szerint a legfontosabb cél a nyelvvesztés megállítása volt. Az összes érintett iskolában történt felújítás, bővítés vagy korszerűsítés. Az államtitkár emlékeztetett, a dolgozók bére 3 lépcsőben emelkedett. Hangsúlyozta, hogy az építkezés folytatásához békére van szükség Európában. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, az újabb lépés milliárdokat hagy az autósoknál. Szeptember óta az autópályamatricáknál már nem kell ilyen különadót fizetni. Az e-matricáknál bevezetett mentesség eddig 1,7 milliárd forintot spórolt a családoknak. Solymár Károly Balázs államtitkár szerint a parkolásnál még nagyobb lesz a megtakarítás. A tárca számításai szerint a mobil parkolás díjmentessége 3,5 milliárd forintot ér. Az online tranzakciók száma jelentősen nőtt a pluszköltségek kivezetése óta. A kormány összesen évi 6 milliárd forint megtakarítást vár az intézkedés sorozattól. Újabb fokozattal rontotta Budapest hitelminősítését a Moody's Ratings. A főváros besorolása így már 2 szinttel marad el a befektetési sávtól. A döntést a kormány és a főváros közötti viszony romlásával indokolták. A szakértők szerint tovább erősödött a várost terhelő likviditási stressz. A hitelminősítő kiemelte a januári kormányzati pénzelvonás negatív hatásait. A szolidaritási hozzájárulás továbbra is jelentős strukturális nyomást jelent. Pozitívumként említették ugyanakkor, hogy a város adósságterhe ütemesen csökken. A kilátás továbbra is negatív, ami egy újabb leminősítés lehetőségére utal.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real, I'm standing on the rock that never shakes, the dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid, I put my hope in love that what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise he won't break. Cause what the Lord gives, the world can't take away. Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise he won't break. Cause what the Lord gives, the world can't take away. On, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fails. Cause what the Lord.
Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Biblia tanulmányi hét a Máramarosugocsa Református Egyházmegyében.
Ennek a programnak leginkább az a célja, hogy az év elején adjunk egy olyan impulzust a gyülekezeti tagjainknak, amik segítségével tudatosíthatják, illetve a saját körükben aktivizálhatják magukat a téma kapcsolatával.
Lépegessünk külön-külön és együtt is Isten fele.
A bőti időszak az mindig különleges a keresztény ember életében. Nem tudom mindenkiről elmondani, hogy pontosan mit jelent ez számára. Talán közösségileg nekünk ez egy hiányosság, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk a böjtöt közösen megélni. Mindenki a maga megoldásait úgy keresi, vagy hogy hogyan tud jól a húsvét felé lassan lépegetni.
Ima nap a háború évfordulóján.
Nagyon nehéz körülmények ellenére volt lelki tartalma és üzenete ennek az alkalomnak is, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy a parlamentben is volt egy ima alkalom, ez a munkanap kezdetén történt, és ortodox katolikus és protestáns ember imádkozhatott az ukrán parlament kellős közepén.
Hogyan létezzünk a digitális térben közösségként?
Nem ugyanazok a közösségek erősödnek, mint ami bomlik, de hogy közösség, mint olyan, ha ezt kezdjük nagyba tárgyalni, vagy általánosságban tárgyalni, akkor egyszerre történik ez a két dolog. Mindenki otthon van, együtt vagyunk otthon, de mindegyikünk a telefonját nézi, vagy valamilyen digitális eszközön valahol máshol van valakikkel.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Kárpátaljai Református Egyházkerület legnagyobb területű egyházmegyéjében, a Máramarosugocsa Református Egyházmegye 29 gyülekezete kapcsolódott be a Biblia tanulmányi hétbe, ahol lelkészek, presbiterek és gyülekezeti tagok együtt keresik a választ, hogyan lehet ma, egy negyedik éve tartó háborús időszakban is életet, örömöt és reménységet továbbadni. A következő beszélgetésben a program céljairól, lelkiüzenetéről és a közösség jövőbe vetett hitéből fakadó tervekről hallhatnak. Laskoti Zoltánnal, az Egyházmegye Missziói Bizottságának vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
2026 a magvetés éve a Kárpátaljai Református Egyházban és a Máramarosugocsa Egyházmegye Missziói Bizottsága is több programot szervez. Ezen a héten, hétfőn vette kezdetét a bibliai tanulmány hét, amelynek fő témája a magvetés. Számos gyülekezet delegátja érkezik az alkalmakra napról napra. Mik voltak a legfontosabb céljai a programnak?
Ennek a programnak leginkább az a célja, hogy az év elején adjunk egy olyan impulzust a gyülekezeti tagjainknak, amik segítségével tudatosíthatják, illetve saját körükben aktivizálhatják magukat a téma kapcsolatával, mivel a magvetés évében minden gyülekezeti tagnak szeretnénk témát és szolgálatot biztosítani a magvetés nagy szolgálatában. Máramarosugocsa Egyházmegyében 29 gyülekezetben hirdettük meg ezt a témát, illetve ezeknek a gyülekezeteknek a küldöttei, akik ott vannak ezen az alkalmon, nagyon szívesen hallanak arról, hogyan vehetnek részt ők magvetés szolgálatában, családon belül, fiatalként, idősként, nyugdíjasként, presbiterként, nőként, férfiként, és szerettünk volna egy olyan közösségi eseményt létrehozni, amely formálja a közösséget, és felkészíti és segíti őket ebben a szolgálatban.
Magvetés éve, hogyan látja, mennyire volt találó a témaválasztás, és miért van aktualitása a magvetésnek, a tematikus év témájaként tekintünk rá?
Úgy gondolom, hogy a témaválasztás az mindig aktuális, és mindig egy olyan feladatot ismerünk fel benne, amit akármelyik éven meghirdethetünk, de fontos, hogy egy-egy éven egy-egy külön feladatot kiemeljünk kiemelt feladatként. A magvetés témája a keresztény emberek számára ugyanúgy előhozható egy téli időszakban, mint egy nyári időszakban, hiszen azt bízta ránk az Úr, hogy amit kaptunk tőle, impulzusokat, igéket, örömöt, szeretetet, azt továbbadjuk. És mindaz, amit továbbadunk, az teremtő erővel bír, mivel az Istentől jön eleve, és élet van benne. És talán legátfogóbban így tudnám megfogalmazni ennek a tematikus évnek a célkitűzésként, hogy életet adjunk tovább, amit mi is Istentől kaptunk. Lelki és hitbeli, és akár fizikai életet, életkedvet is adjunk tovább, és talán ez az életöröm az, aminek a megélése hitelessé teszi a keresztényt, és ez az életöröm az, ami a leguniverzálisabb bizonyságtételünk, és hogyha a magvetés révében keresztény életörömmel tudjuk tenni mindazt, amit az Isten ránk bízott, talán ebben az évben ez lehet az, ami leginkább felmutathatja, hogy valóban élő kapcsolatunk van az Úrral, öröm van bennünk, így ez egy nagyon aktuális téma az egész évben mindannyiunk számára.
Hát a mezőgazdasági munkátokban szorgoskodók jól tudják, hogy a magvetés ez igazán meg kell mozdulni, és cselekedeteket kell végrehajtanunk, amelyek belső motiváció is kell lennie, és amikor az ember elkezd valamit tenni, akkor viszont előbb-utóbb gyümölcsöket is vár. Mennyire fontos, hogy a kárpátaljai református közösségeink ebben a mostani kialakult időszakban, már negyedik éve tartó háborús helyzetben újra a cselekvésre kapjon inspirációt, és újra megmozduljon, és újra vesse a magat, hogy később legyen miért kimenni aratni.
Ez az újra nagyon fontos, úgy gondolom, a Kárpátaljai Református Egyházkerület szolgálatában, hiszen nekünk nem adott olyan történeti és egyháztörténeti sors, ahol elkényelmesedhettünk volna. Nekünk nehéz időkben kellett újra és újra és újra fogalmazni az életörömöt, a hitelveinket, az Istennel való kapcsolatainkat, és újra meg kellett próbálnunk a lehetetlent egy olyan helyzetben, ahol nagyon sokan le vannak terhelve, nagyon sokan csüggettek, depressziósak, felmutatni azt, hogy olyan urunk van, akivel érdemes életet élni, és érdemes vele járni, mert ő valóban fel tud szabadítani bennünk az életörömre. És érdemes ezt az életörömöt továbbadni, és ezt az életörömöt megélni. Újra meg kell fogalmaznunk azt, és újra meg kell mozdulnunk abban, hogy az Isten ránk feladatot bízott. Nekünk küldetésünk van. És a magvetés munkája tényleg olyan, amihez meg kell mozdulni. Befektetést igényel. Ez a befektetés láthatatlan. Ha az úton haladunk, és ránézünk egy földre, ami látjuk, hogy fel van szántva, nem tudjuk megmondani, hogy van-e mag a rög alatt. Vagy hogyha hó fedi a mezőket, nem tudjuk, hogy megtörtént-e már az őszi vetés. De a magvetés munkája hittel és reménységgel zajlik, ezért mozdulunk meg mi is, mert tudjuk, hogy az a mag, amit elvettünk, az jó mag, abban élet van, azaz Istentől jön, és az egyszer ki fog kelni. Lehet, hogy napok, hónapok, évek múlva, de én úgy gondolom, hogy ha valaki elültet egy magot vagy egy kis fát a kertjében, nem megy ki minden nap a kertjébe, hogy egy mérőszalaga megmérje, hogy mennyit nőtt az a kis fa, de reménykedik abban, hogy ő arról gyümölcsöt fog szedni. És minket ez a reménység motivál arra, hogy újra és újra és újra megmozduljunk. Talán úgy is, hogy rengetegszer csalódtunk, talán úgy is, hogy látjuk, hogy rengeteg magvetés kidobott erő, energia és pénz az ablakon, de a gyümölcs az kárpótó, mert az Isten ígérete szerint 30, 60 és 100 annyit terem minden mag, amely jó földbe esik, és hiszem, hogy esik jó földbe mag.
29 gyülekezet képviselteti magát a Biblia tanulmányi heten. Mik az alkalmak főbb tematikái napról napra, és milyenek az elmúlt megtapasztalt érzések kivonatként?
Most tartunk a közepén. Eddig szó volt arról, hogy a magvetés a Biblia világában hogyan helyezkedik el, a magvetés, mint általános bibliai téma, hogyan szerepel Ószövetségben és Újszövetségben, kitekintéssel a református teológia értelmezésére, illetve a református teológia látására a magvetés témájával kapcsolatban. Hályás Gáspár Orsolya lelkésznő tartott nekünk egy nagyon jó előadást ezzel kapcsolatban. A tegnap a szívről, mint talajról volt szó magvető példázata alapján. Omaki Tibor lelkipásztor tartott nekünk egy szintén nagyon színvonalas előadást. Mai előadásunkban Sipos József lelkipásztor lesz az előadónk, illetve ugyanúgy a magvetés témáját járjuk körül ma, holnap és holnap után is, és a hetet Balog Attila előadásával fogjuk befejezni, aki Krisztusról, mint magról, és mint vetés és aratás uráról fog beszélni nekünk. Tehát így hétfőtől péntekig vetéstől szeretnénk eljutni az aratásig, és nem szeretnénk előre sietni, tudjuk, hogy a magnak nőnie kell és fejlődnie kell, de valóban szeretnénk reménységgel előre nézni, hogy egyszer eljön majd az aratás. Ugye Jézus is beszél arról, hogy kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat az ő szolgálatába, az ő mezőjébe.
Álljunk meg kicsit itt a munkatársaknál és a szolgálattevőknél. 29 gyülekezetet említett, és azt a sajátos életérzést a kárpátaljai református közösségeknek ki kell emelnünk, hogy van benne erő, és van benne, hát ha meg kell mozdulni, akkor meg tud mozdulni. Ebben az időszakban mennyire vagyunk lelkesek, mennyire vagyunk motiváltak arra, hogy szolgálatban, közösségben való misszióban ott legyünk, és tegyünk, és a közösségben békeidő hangulatát idézve menjünk ezen a szolgálati úton.
Egy nagy klasszikust idézve azt tudom mondani, hogy együtt erő vagyunk, szanaszét gyengeség. A hét elején azt tapasztaltuk meg, hogy azok az emberek, akik eljöttek erre a hétre, és hétfőn találkoztunk először, olyan élethelyzetekből jöttek, amiket nem kell bemutatni egy átlag kárpátaljainak sem. Mi is, lelkészek és hívő emberek, presbiterek, presbiterfelségek is átéljük a kilátástalanságot néha, tanácstalanságot néha, reménytelenséget, és úgy értünk oda, hogy egy picit le voltunk hangolva. Bizonytalanok voltunk abban is egyáltalán, hogy ez a hét, ez megtörténhet-e? Lesz elég résztvevő? Vagy meg tudjuk-e szervezni, végig tudjuk-e vinni? Valahogy együtt erősített meg minket Isten. És a második napra már jobb kedvel többen jöttünk. És ugyanígy meg tudjuk tapasztalni azt, hogy együtt valahogy többet kapunk Istentől, mint külön-külön. Úgyhogy minket ez motivál. Ez segít, és a munkatársakat is én úgy gondolom, hogy ez segíti, hiszen ezek a délelőttől, hiszen 9 órától 12-ig vannak ezek az alkalmak, hogy azért mindenkinek legyen ideje még az otthoni teendőire és munkájára, ha ez halasztható. Ezek a délelőttök feltöltenek mindannyiunkat.
A mára van a Sugocsa Egyházmegye Missziói Bizottsága több programot fűz fel 2026-ban a magvetés tematikus éve kapcsán. Milyen programokat terveznek, szerveznek, készítenek elő a közeljövőben még?
Időrendben igyekszem mondani. A következő programunk, ami az egész egyházmegyét érinti, virágvasárnapi csendes délután lesz. Ennek évtizedes hagyománya van már Máramarosgolcsa egyházmegyében, hogy húsvét előtt elcsendesedésre hívjuk össze a gyülekezetek tagjait. Ez ebben az évben két helyszínen lesz megtartva, mivel a mi egyházmegyénk a legnagyobb területi kiterjedésű, a Kárpátaljai Református Egyház kerületen belül. Az egyházmegye nevében is jól elkülöníthető a két nagyobb területi egység, a Máramarosi, a Felső Tiszavidéki és az Ugocsai, úgymond Tiszaháti területi egység, ezért két helyszínen fogjuk ezeket a virágvasárnapi csendes délutánokat szervezni, és nagyon remélem, hogy erre azok a gyülekezetek is eljönnek, akik közel vannak ezekhez a helyszínekhez. Az utóbbi években három helyszínen szerveztük, hogy a Tiszán se kelljen átkelni, mivel a Tisza pont keresztül szeli az egyházmegyénket, a Tisza egyik, másik oldalán is Felső Tisza vidéken volt helyszínünk. Ezután jönnek majd nyári táboraink, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek táborára, amit az egyházmegyében megszervezünk, illetve a gyerektáborok, konfirmandos táborok ugyanúgy itt vannak ebben a felsorolásban. Ezután következik majd az őszi csendes délutánunk, ami valószínűleg októberben lesz majd, és az őszi csendes délután követi majd egy olyan presbiteri hét, amit kifejezetten presbitereknek és leendő presbitereknek szervezünk majd, amivel szeretnénk őket is elérni, aktivizálni, összefogni, és tudatosítani azt, hogy az ő szolgálatuk a magvetés évében, a magvetés szolgálatában mennyire példaadó kell legyen gyülekezeten belül, mennyire fontos, hogy a presbiter olyan legyen, mint a toronyóra, akire mindenki felnéz. A karóra az késhet, az magánügy, ha késik az én karórám, de a toronyóra az mindig pontos kell legyen.
Az elmúlt percekben Laskoti Zoltánnal a Máramarosugocsa Református Egyházmegye missziói bizottságának vezetőjével beszélgettünk. I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine till the whole world knows our love song. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. People moving in every direction, can't take a moment to be kind, a lack of understanding, the pace is too demanding, you could easily lose your mind. Saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. Once more I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Elkezdődött a bőti időszaka. Biblióra keretében beszélgettek a lelkipásztorok a bőti időszak megéléseiről, csendjeiről. Az elkövetkező percekben Pap Ákossal, a Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk a csendről, Isten felelépegetésről és a bőti időszak megtapasztalásairól. A riporter Bálint Enikő.
Beléptünk a bőti időszakban. Az egyházközségük hogyan éli meg? Mesélne erről?
Köszöntöm a hallgatókat szeretettel. A bőti időszak az mindig különleges a keresztény ember életében. Nem tudom mindenkiről elmondani, hogy pontosan mit jelent ez számára. Talán közösségileg nekünk ez egy hiányosság, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk a böjtöt közösen megélni. Mindenki a maga megoldásait úgy keresi, vagy hogy hogyan tud jól a húsvét felé lassan lépegetni. Inkább egyéni megoldások vannak. Azon túl persze, hogy van bűnbánati hét, ami felkészít bennünket arra, hogy beléptünk ebbe az időszakba, de azon túl közösségi alkalmakból tényleg van egy hiány. Maga az időszak az tényleg olyan, amit sok helyen van hirdetve, sok helyen úgy felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes erre külön gondolni. És megvannak erre a szokások, ugye főleg a katolikusoktól bejön akár a konkrét ételtől való megvonás, vagy a nagypénteki böjt, ezek úgy megvannak, de mindig úgy érzem sokszor, hogy egyrészt jelzik a közösségi igazi élmény a felkészülésben, vagy akár tényleg igazi megélésben itt nem csak az ételtől való megvonásról van szó.
És volt egy bibliaóra, aminek konkrétan ez volt a témája. Mennyire voltak nyitottak, hogyan álltak hozzá?
Ez egy lelkészi bibliaóra volt, és a nyitottság az meg volt, egy jó beszélgetés alakult ki, de olyan szempontból is, hogy mi egymás között sem beszélünk gyakran a konkrét bőti lehetőségekről, úgyhogy jó volt nem csak az alapokról, hanem a lehetőségekről, szokásokról is beszélni.
És milyen szokásokat osztottak meg egymás között, amit akár továbbadhatnak?
Sokan megfogalmazták, hogy emlékeznek családból akár nagyszülőkre, akik nem mindig mondták tudatosan vagy hangosan, viszont ha szóba került, akkor megfogalmazták, hogy ők konkrétan is bőjttel is készülnek erre az időszak, de sok olyan családtag van, akin lehet emlékezni így, hogy ő ezt nagyon tudatosan megélte ezt az időszakot. Szerintem mindenkinek van a családjában egy ilyen, csak úgy meg kell találni. Úgyhogy a nyitottság az megvolt, és az emlékeket is sok minden előhozta. Persze, hogy itt hangsúlyoztuk, hogy nem Jézus nem egy parancsot fogalmazott meg a bőjttel kapcsolatosan. Nem olyan, mint az imádság, amire valahol egy felszólítás elhangzik, vagy adakozás, amire elhangzik egy felszólítás. A bőjt nem ilyen, hogy böjtöljetek felkiáltó jellel. Mégis ott van valahol az alapok között, ahol Jézus úgy felsorolja, hogy mi a kegyességnek a megélési módja, akkor a böjtöt is felsorolja, de hogy nem szűkíti le, és nem mondja azt, hogy feltétlenül csak az étel megvonás, az is hozzátartozhat, de egy sokkal nagyobb zsák, amiben valahol meg kell találjuk, hogy mi az, ami nekünk segíthet, hogy újra és újra közelebb kerüljünk az Istenhez.
És volt-e valamilyen következtetés a bibliaórának, hogy a lelkészek, amit hazavittek a saját gyülekezetükbe, volt-e valami, amit el is kezdenek gyakorolni húsvétig?
Konkrét gyakorlatot nem beszéltünk, ilyen közöset, inkább mindenki, hogy egyénileg leszűrje magának a következtetéseket. Mindenképp az úgy megmaradt szerintem, hogy valamikor Isten rákényszerít bennünket a böjtre. Ez azt jelenti, hogy valamitől megvon, valamitől, ha nem mondunk mile magunktól, akkor ő segít nekünk ebben, és ezek a böjtől nagyon nevelnek bennünket. Ebben sokat segíthet, hogyha amikor mi is vállunk önként ilyen böjtöket, ami segíthet pont abban, hogy a kényszerű böjtök azok jobban az Istenhez tudjanak vezetni. És hogy mindegyikünk életében vannak ilyenek, akár egy betegség, akár egy szenvedés, vagy egy olyan élethelyzet, amit nem volt a terveinkben, és mégis benne vagyunk, de rengeteg van, ezeket nem mindig veszük észre. Vagy úgy érezzük, hogy ez egy hatalmas teher, amit nem akarunk cipelni, és így nagyon nehéz. Ha azonban úgy próbálunk ránézni, hogy ez úgy bőjt, hogy lépésenként közelebb vihet az Istenhez, akkor teljesen másképp tudjuk hordozni. Ilyen és ehhez hasonló következtetéseket jó volt hallani.
Talán ez egy kicsit személyesebb kérdés lesz. Azon kívül, hogy a gyülekezet a lelki és család életében volt-e valami ilyen élettapasztalat, amit meg tudnának osztani, és bőjthez Isten fele közelebb visz?
Én személyesen próbálom, ha nem is a teljes időszakot, de valamennyit ebből az időszakból kihasználni. Nem, mint hogyha a többi nap az nem lenne alkalmas erre, azért bármelyik napja alkalmas erre, csak hogy nekünk kellenek az emlékeztetők, mint hogy nem csak karácsonykor lehet Jézus születésére emlékezni, hogy bármikor találhatunk alkalmat, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk, de ez az időszak, ez kell úgy, hogy kicsit tudatosabban lépegessünk felé. Próbálom is kihasználni, hogy ne csak a szolgálat pipálja ki számomra ezt az alkalmat, vagy a lehetőséget, hogy én is benne legyek. Húsvét előtt szoktam is egy pár napot így. Hát nem félrevonulással, mert az időszak nekem nem a nyilvánosságról szól, de hogy mégis legyen meg benne a lemondás, meg az elcsendesedés. Ezt egy pár éve elkezdtem, bízom benne, hogy ezt itt most is tudom folytatni. Másrészt pedig, hogyha nem a családról beszélek. Feleségem is, én is gyerekeket nézzük, viszonylag mondhatom azt, hogy hamar elvesztettük édesapánkat, én is az enyémet, feleségem is az övét. Nagyapjuk így már nincsen a gyerekeknek, és ez nem volt egyszerű megélni akkor például. próbáljuk ezt úgy megélni most, mint ami hiány. Mi nem itt szerettük volna, de hogy mégis próbáljuk ezt a hiányt úgy beépíteni az életünkbe, hogy ez vigyen előre. Egy olyan tapasztalat ez, ami talán sokaknak, nekünk is bízunk benne, hogy segíthet, de hát a másoknak is segíthet, hogy hogyan lehet feldolgozni.
Bevallom, hogy ez a témához én is nagyon nehezen találtam meg a kérdéseket. Azok, akik még talán nem kezdték el, hol ajánlja, hogy elkezdjék, vagy hogyan viszonyuljanak hozzá, hogyan alakítsák ki ezt a fajta Isten fele lépegetést, elcsendesedést?
Mindenképp ajánlom, hogy hozzákapcsolják az imádságot. Nagyon Jézus is gyakran hozzákapcsoltam, és nekünk nagyon sokat segíthet, hogyha nem csak annyi van, hogy lemondok a csokiről egy hónapra, mert azt lehet inkább a diétának nevezni, vagy bármi másnak, de imádsággal összekapcsolva, akár igeolvasással összekapcsolva, úgy tényleg tud az Isten felépíteni. Ezt például mindenképp ajánlom. És ami még nagyon hangsúlyos szerintem, és Jézus ezt így pont újítani szeretné, hogy ne a szomorúság legyen benne, ne az, hogy én most kínlódom, és valahogy ez milyen nehéz, hogy én le kell mondjak valamiről, hanem inkább az öröm. Hogy az öröm legyen az, hogy én közelebb lehetek az Istenhez, én tehetek valamit, pontosabban. Ő tesz meg mindent, ez is egy fontos dolog, hogy nekem részem van benne, de hogy ő az, aki lép felém, és én keresem őt, de ő talál meg engem, akár így ezzel a képpel is ki lehet fejezni. Tehát, hogy az én részem az, hogy örömmel tudjam kifejezni azt, hogy van megváltója ennek a világnak. Hogy van megváltási terve az Istennek, és ez nem egy kényszerű, gyászos valami, hanem hogy egy örömmel teli lehetőség.
Az elmúlt percekben Pap Ákossal, a Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk a bőti időszakáról.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Főtiszteletüzen Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, a soros elnöke, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának. A háború negyedik évfordulóján imanapot tartottak, melyet a tanács szervezett. Emellett Ukrajna ombudsmanjával Dmitro Lubinetszel egyeztetett Zán Fábián Sándor. A megbeszélés középpontjában a nemzeti közösségek jogainak védelme, a vallási közösségek társadalmi szerepe állt. A következő percekben az imanapról, a találkozóról és a soros elnök felelősségéről, a felekezetek közötti együttműködésről és a hitközösség formáló erejéről beszélgetünk. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, aki kérdez, Birta Zoltán.
Február 1-től 6 hónapon keresztül az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának soros elnökségét tölti be püspök úr. Mit kell tudni az egyházak ennek a formájának, és milyen munkát tudhat magának ez a szervezet?
Elsősorban hadd említsem meg, hogy az idén 30 éves az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa. Ez azt jelenti, hogy igen korán létrejött, és a Kárpátai Református Egyház csatlakozott ehhez a tanácshoz, és mikor, mennyire szükséges olyan aktivitással részt veszünk benne. Horkai püspök úr már igen aktív volt ebben a szolgálatban, és nekem is a második alkalommal adatott meg először 2017-ben a reformáció évében, és most az idén lehet elnöklője az egyházi tanácsnak. Ez a közösség nagyon sok különböző feladatot lát el. Fontos az, hogy van konszenzus közöttünk, és igyekszünk betölteni azt a küldetést, amit így fogalmazok meg, hogy világosság és só. Ezen van a hangsúly, és én az idén egy különös üzenettel vettem át az elnöki feladatkört, mégpedig az Irgalmas Samaritánus történetének az üzenetével. Nagyon röviden, az Irgalmas Samaritánus történetében 4 olyan szereplő van, aki nagyon fontos, 4 csoport mondjuk így. Az egyik, akire Jézus felhívja a figyelmet, de nagyon kevés szó esik róluk, azok a rablók, akik képesek kirabolni az embert, megverni és félholtani, tanút hagyni segítség nélkül. A másik 2 közösség az egyházi közösség, tehát pap és lévita, tehát olyan szolgálattevők, akiktől elvárta volna a társadalom, hogy segítsenek. És a 4. az az idegen, az irgalmas samaritánus. Én megkülönböztetem a papot és a lévitát, és az a küldetésünk ma, én így vettem át a vezetői feladatkört az összukrajnai egyházak tanácsában, és vallási szervezeteket is ide kell érteni, mert a zsidó és a muszlim közösség és az ukrajnai Biblia Szövetség is tagja ennek a tanácsnak, hogy a rablók jelenlétére felhívom a figyelmet, és azon igyekszünk, hogy minél kevesebben legyenek. Legyen önkritikus minden felekezet és minden vallási szervezet, mert ezekben a háborús időkben kifosztottak, kiraboltak és félholtan otthagyottak, nagyon sokan vannak. Az egyházaknak a küldetés tudatát újra és újra fel kell eleveníteni, tudni, hogy azért vagyunk, hogy só és világosság legyünk, és nem lehetünk nézelődők, mert ma a pap és a lévita közös vonása az, hogy elmentek a bajba jutott ember mellett, és mondhatom azt, hogy igaza volt annak a német teológusnak, aki azt mondta, hogy ma a rablók és a nézelődők világában élünk, mert látjuk, hogy mi történik, de nem érezzük magunkat felelősnek érte, vagy nem gondoljuk azt, hogy nekünk ehhez valami közünk lenne, vagy bele kell szólni, vagy változtatni kell. Tehát a világban a közömbösség óriási nagy. Én úgy gondolom, hogy az ukrán háború kapcsán is a rengeteg áldozat, az emberek otthonai, tehát az élet az első kérdés, és mindezek után az, amit mi otthonnak nevezünk, hazának nevezünk, munkahelynek nevezünk, minden vészel, és közömbösek nagyon sokan, és szeretnénk a közömbösek arányát is csökkenteni, és szeretnénk az együttérző felebarátok számát növelni. Az én számomra, a mi egyházunk számára, a Kárpátai Református Egyház számára ez a cél, ez a feladat most, hogy a rablók számát csökkenteni, a közömbösök számát csökkenteni, és az együttérző, segítőkész emberek számát növelni.
Nemzeti imanap előkészítésnek a munkáta és a szervezetnek a tevékenységhez tartozik, és már túl vagyunk rajta, immár a negyedik alkalommal a békért imádkoztak. Mit kell erről tudni?
Hát én azt mondom, hogy ez nagyon nagy eredmény, amit 2026-ban a háború negyedik évének napján elértünk. Az összukrajnai egyházok tanácsa az én személyemben többször egyeztetett maga a tanáccsal és az elnöki kabinet munkatársával, mert az első ima az a Szafiában volt, a székesegyházban, és az elnök jelenlétével és sok külföldi vendég jelenlétében történt ez meg. Én úgy gondolom, hogyha van egy ilyen neves dátum, hogy a nemzet imádságának a napja, akkor ezt be kell tölteni, és jó volt az együttműködés, mondhatom azt, hogy a nagyon nehéz körülmények ellenére volt lelki tartalma és üzenete ennek az alkalomnak is, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy a parlamentben is volt egy ima alkalom, ez a munka nap kezdetén történt, és ortodox, katolikus és protestáns ember imádkozhatott az ukrán parlament kellős közepén. Ez egy jól megszervezett alkalom volt, és örültem annak, hogy a képviselők is nagy részben ott voltak, és részese volt ez a közösség annak az Isten eléállásnak, tehát Istenhez való könyörgés olyan szintet ért el, és azt ki kell hangsúlyozni, hogy a tavaly egy ének erejéig történt ez meg, ez az Ukrajnáért lelki imádság ének hangzott el, most három imádság hangzott el, és az egész közösség együtt imádkozta, tehát énekelte ezt az éneket, ez már sokkal több. Nem volt egyszerű, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt idegen. Ennek a parlamentnek valószínű, hogy ez nagyon idegen volt, a hely számunkra volt idegen, de letettünk valamit, egy olyan irányt, egy olyan alapkövet, amiben majd lehet megbotránkozni, de lehet építeni is rá. Mert ennek a mi közösségünknek és az országnak akkor van jövője, hogyha elnyer Isten kegyelmét és irgalmát. És mi ezért imádkoztunk. És ezért én hálás vagyok, hogy jövőre már, aki majd szervezi, már könnyebb lesz, mint nekünk ezt elérni. Tehát még a bejutás is rendkívül nehezen ment a parlamentben, úgyhogy. De hálás vagyok érte.
Tartalmas nap volt, az emberi jogokért felelős ombudsmannon is volt egy találkozó.
Igen, ha már oda utazok, és ez ugye durván 1700 kilométer oda-vissza, akkor igyekszem azon, hogy az egyházak közösségét és vallási szervezetek közösségének az álláspontját is minél több helyen ismertessem, tudassam, hogy számoljanak velünk, illetve fontos számomra is, hogy a mi kárpátaljai közösségünk érdek érvényesítése így rajtunk keresztül is nagyobb hangsúlyt kapjon. Úgyhogy az emberi jogokért felelős ombudsmannal igen volt találkozó, gyümölcsöző megbeszélés volt, segítőkészségét tanúsította, ő is egy kisebbséghez tartozó ember, ő egy görög nemzetiségű ember. Családja van, és bízik abban, hogy unokái lesznek, tehát egy egészséges értékrendet képviselő személy. Számomra az első pontban, amiről beszéltünk, az az oktatási terv, az árván maradt gyermekeknek és az özvegyeknek a felkarolása és a családba visszatérő hadirokkantaknak a kérdése volt, mert a családok nagyon nehezen élik meg a férj, az édesapa elvesztését, és tudjuk azt, hogy vannak állami kifizetések a családok számára, de azt is tudjuk, hogy rengetegen vannak, akik eltűntek, és nagyon sok olyan gond is van, amiből nehezen lehet kiutat találni, amikor eltemetnek valakit, és két év múlva hazajön hadifogságból. Tehát itt vannak erkölcsi, morális kérdések. De a megélhetés is nagyon fontos, hogy hogyan tudnak megélni. És én úgy látom, hogy annak különösen nagy jelentősége van, hogy a csökkent vagy teljesen munkaképtelen embereknek az ellátása, a családban való jelenléte az ne a család gondja legyen, hanem az egész társadalom vállaljon ezért felelősséget. A békét, a béketárgyalások előre menetelét is szorgalmazzuk, mert eljuthat az ország egy olyan kritikus pontra, amikor már annyian sem maradnak, hogy az árvákat, az özvegyeket és a megsérült katonákat tudja segíteni, és tudja értékelni azt az áldozatot, amit ezek az emberek hoztak az országnak a mindennapjaiért. Tehát nagyon röviden ezek a témakörök voltak, ami össze Ukrajnát érinti, de természetesen a nemzeti kisebbségnek, a mi magyar kérdésünknek az ügyét is felhoztam, mert én úgy gondolom, hogyha ilyen tisztségben, szolgálati lehetőséggel bízott meg az Isten, akkor a nemzetemet és az egyházamnak az ügyét különösen is figyelembe kell venni, és a mi egyházunk módban is, a jelenben is és a jövőben is hiszi és vallja, hogy a templom és az iskola összetartozik, és a magyar oktatás így a magyar egyháznak, a mi egyházunknak is, a református egyháznak is egy nagyon-nagyon hangsúlyozott érdeke, és mi szeretnénk azt, hogyha a magyar oktatás teljes egészében helyreállna Kárpátalján, és megmaradna hosszú évtizedekre olyannak, amilyen biztosítja az itt élő nemzettársainknak, az én gyermekeimnek, unokáimnak, ha Isten megadja, az anyanyelvi oktatást.
Amíg 6 hónapból 5 hónap előttünk, mik azok a irányvonalak, ami mellett fogják a tevékenységet szervezni?
Nagyon fontos számunkra, hogy a találkozásokat, amelyekre lehetőség nyílik, vagy amire szeretnénk sort keríteni, azokat meg tudjuk szervezni. Ez nagyon sok munkával jár, megszervezni a találkozókat. Nagyon távolinak tűnik még, de nem sokára húsvét lesz. És nagy ünnepek, tehát az üttörténeti események kapcsán igyekszünk azon, hogy legyen megyei és országos szinten is találkozó megyei vezetőkkel és az ország vezetőivel. Ezeken az alkalmakon mi nem azt várjuk el, hogy bennünket felköszöntsenek, mint egyházi személyeket, mi azt várjuk el, hogy tudjunk kommunikálni, el tudjuk mondani a látásunkat, a pozitív dolgokat, a negatív dolgokat egyaránt. Ezekre készülni kell, itt nagyon sok olyan dolog van, amit ilyenkor lehet olyan szintre vinni, hogy elkezdjenek vele foglalkozni. Akár az energia ár kérdése, ami érinti az alapítványokat és az egyházakat. Ezeknek a szervezéseknek a hátszelén el tud az ember jutni olyan személyekhez, akik tudnak ebben segíteni. A 30 éves jubileumnak a szervezés az is egy fontos dolog, de ennél sokkal fontosabb, hogy az egyházok és vallási szervezetek tanácsának a látása az eljusson például az oktatási törvénnyel kapcsolatosan. Tehát vannak olyan oktatást érintő módosítások, amelyekre egyhangulag azt mondja az összukrajni egyházok és vallási szervezetek tanácsa, hogy nem. Ami például a gender ideológia ismertetése az első osztályokban, tehát ezek felháborító dolgok. Ezekben is szeretnénk beleszólni, és tudatni az álláspontunkat. Illetve szeretnénk, hogyha adótörvényeket is módosítanának, amelyek a családokat érintik. Például mi várjuk azt, hogy a béketárgyalások eredményhez vezessenek, és az 5%-os hadiadónak egy része valószínű, hogy továbbra is a seregnek a fenntartására fog menni. Ez lehet 2, de 3 talán a családokat kell, hogy segítse, 3%, az árvákat és a sérült katonákat, és ezt teljesen komolyan kell venni. Én szeretném azt, hogyha ebben a ciklusban olyan adó változtatási törvények is tárgyalásra kerülnének, benyújtásra legalábbis, hogy legyen Ukrajnában is az adó 1%-a olyan lehetőség az adózónak, hogy meghatároz, hogy kinek szeretné azt adni, milyen alapítványnak, milyen egyháznak. És én úgy gondolom, hogy a mi protestáns kálvinista látásunkat vinni kell egy olyan országba, ahol nagyon sok fejlesztésre, változtatásra van szükség.
Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Az online tér számos lehetőséget biztosít, hogy a földrajzi határokat átszelve különböző közösségekhez tartozzunk. De mit kezdünk ezzel a lehetőséggel? Hogyan hat ez a nem alfa generáció tagjaira? Hogyan alakulnak át a kapcsolódási pontjaink? Ezeket a témákat jártuk körbe Vitus Bulbuk emese pszichológussal, aki kérdez Köncei Zsolt.
Február elején, valamikor ott Valentin nap előtt beszélgettünk Vitus Bulbuk emesével, itt az Ágnus Rádióban, arról, hogy hogyan alakulnak az emberi kapcsolataink. És arra gondoltam, hogy kellene folytassuk ezt a beszélgetést, akkor a beszélgetés végén is említettük, hogy a közösségekről, azok fontosságáról jól lenne beszélgetni, és hát visszahoztuk ezt a témát egy picit. Itt van a stúdióban Vitus Bulbuk emese, pszichológus. Szia, emese, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszi.
Hétközben azt látom, hogy nem ülnek össze az emberek kávézni, vagy délután főleg. Tehát délelőtt mindenki rohan, végzi a dolgát, délután pedig otthon ülünk, és a hétvégék is annyira zsúfoltak lettek, nem nagyon ülünk össze. Mi történik velünk?
Igen, gondolkoztam ezen a múltkori beszélgetésünk óta, és kicsit úgy fogalmazom, vagy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ilyen kettősség van benne. Tehát egyszerre bomlanak, és egyszerre erősödnek, vagy nem ugyanazok a közösségek erősödnek, mint ami bomlik, de hogy közösség, mint olyan, ha ezt kezdjük nagyba tárgyalni, vagy általánosságban tárgyalni, akkor egyszerre történik ez a két dolog. Mindenki otthon van, együtt vagyunk otthon, de mindegyikünk a telefonját nézi, vagy valamilyen digitális eszközön valahol máshol van valakikkel.
Igen.
Vagy valakivel. Ilyen nagyon érdekes ez az átalakulás, és megvan bennünk a bizonytalanság kilépni, mert vajon az élet, vagy egyáltalán a világ biztos-e, vagy mi történik. Na, hát akkor biztosabb az, hogyha zárt ajtók mögött, de a zárt ajtók mögött más se csinálunk, csak közösségeket keresünk. Tehát szociális hálón különböző csoportokhoz akarunk tartozni, egyikből szállunk, másikba belépünk, stb.
De ezek mind digitális közösségek.
Attól még ez nem jelenti azt, hogy ne adna valamilyen hovatartozás élményt. És itt talán itt van egy ilyen csavar, hogy a klasszikus közösségek mind olyan, azok tényleg kezdtek megszűnni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy inkább átalakulóban van, mert hogy most már nem az van, hogy beleszületek valahova, és akkor valamilyen közösségekhez tartozok. Mobilisabbak lettünk, de inkább online térbe szeretünk hatalmasokat szögdösni, és akkor nem tudom, Amerikában valamilyen, nem tudom, ilyen horgoló szövetséghez kezdek el tartozni, és nekem az nagyon fontos. És tagdíjat fizetek oda, és a többi például. Ebből kifolyólag több identitásunk is lett. Tehát ide is tartozom, oda is tartozom, viszont ez a tartozás, megmondom, nem egy kell, vagy nem arról van szó, hogy úgy, ahogy öröklöm a hajam színét az apáméktól, úgy öröklöm azt is, hogy akkor ebbe a közösségbe, abba és abba megyek, hanem választás kérdésévé vált, döntés kérdésévé, elköteleződés kérdésévé vált. És akkor már megválogatom.
Ahogy ezeket mondod, Steiger volt Krisztián, jut eszembe, hogy nem jó, nem rossz, hanem más.
Igen.
De közben meg... És lehet, hogy tényleg rá akarom projektálni erre az egész helyzetre az én látásmódomat. Én értem az online közösségeknek a jótékony hatását, de az a fizikai közösségbe való tartozás, ahol fizikailag ott tudok lenni, valahogy az a fantáziám, vagy az elképzelésem, hogy az erősebben tudna hatni rám, mint egy online közösség.
Igen, csak ha megkérdezel egy mostani alfa generációst, akkor nézd rád és pislog, hogy miről beszélsz.
De tudod, mi jut eszembe? Láttad a Wall-it? Az animációs filmet.
Igen.
És abban van egy jelenet, ahol az emberek ilyen levegő fotelekben ülnek,
pontosan.
A fejükön a különböző italra.
És teljesen el vannak, teljesen izolálodva egymástól, pedig egymás mellett vannak.
Én ettől nagyon félek.
Félhetünk is. Tehát, hogy egy nagyon erős jövőképet tudott az akkor, és amikor emlékszem, amikor legelőször láttam, és így mondtam, hogy úristen, és utána akkor bejött a Covid, és a Covid alatt még egyszer levetítették talán, és akkor néztem, hogy aha, tehát ugyanott tartunk, hogy ha nem muszáj, ki sem megyek a házból, mert hogy meg tudják nekem, a házhoz tudják nekem hozni a gyógyszereimet, és a bevásárló listámat, és bármit. Tehát, hogy nincs, ha nem akarok, nem muszáj, kimenjek. Attól még, hogy ez számunkra ijesztő, ez ilyenné vált, ezt valahogy együtt játszottuk így, és ebbe születtettük bele a gyerekeinket. Úgy gondolom, hogy a kötődési igény, a hovatartozási igény nem szűnt meg, csak átalakult. És inkább élmény alapúvá vált. Jóval kevesebb a fizikai közösség, viszont azok akkor nagyon élmény alapúak. A fiatal generáció pedig azt mondja, hogy neki biztonságosabb az, hogy online térbe kezdjen el kapcsolódni, aztán, hogy ennek lehet egy fizikai levetülése, de jóval később, miután már mindenki megbizonyosodott, hogy ez így jól van, hogy az ottani emberek ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, de tartozhatok, nem tudom, hónapokig, évekig valahova, úgyhogy nem is ismertem. Vagy nem fizikailag a másikat nem láttam, mert attól bekapcsolják a kamerát, meg küldenek képeket, meg mit tudom én. Tehát képezünk, most ilyen is van. Nagyon érdekes ez a képezés is például.
Ez azt jelenti, hogy képeket küldünk egymásnak?
Ez azt jelenti, hogy a pillanatot mutatom meg a másiknak, amiben éppen vagyok. És nagyon offenzív az, hogyha nem küldöm vissza. Tehát ha másik nekem küld egy képet, akkor én is küldök neki. És ez szerintem azt a fizikai közelség-távolságot próbálja lemimikálni, hogy ha én ugyanabban a fizikai közösségi térben lennék, és bögdösném a másikat, vagy ott lennék, és látnám a másikat, na valahogy ezt akarják mimelni újra. Tehát, hogy igen, ha én itt vagyok, te ott vagy, és nekem vissza kell adnod. És valahogy ezt mímelik online térbe, amit amúgy fizikailag konkrétan csinálhatnának, mert lehet, hogy az egyik az utca egyik felé megy, a másik az utca másik felé megy.
Ez a fajta megváltozott, nem jó, nem rossz más kapcsolódási történet hogyan vetül le?
Igen, tehát nem gondolom feltétlenül se jónak, se rossznak, hanem valahogy ezzel kell dolgozni, mert most ez a realitás. Jóval nehezebb az érzelmi intelligenciát fejleszteni, vagy megélni ezen belül, viszont most őszintén annak idején valahova kell tartozni, annak a közösségnek a nagyon merev határai, a nagyon merev szabályai, és az az elképzelés, hogy te oda muszáj menjél, és azokat az értékeket képviseld, és azokat az elveket képviseld, stb. Az se igazán segített azon, hogy nekünk az érzelmi intelligenciánk olyan hatalmas nagy legyen. Tehát nem az volt a lényege annak, hanem az, hogy az akkor neked biztonságot adott, kereteket adott, szabályrendszert adott, hogy akkor tudjál működni az életbe. Na most ez megváltozott, és akkor arról szól, hogy igenis kapcsolódni szeretnék, de hogy ne adjanak nekem egy kaptafát, hanem adják ide a fadarabot és egy vésőt, és akkor én csinálom azt a kaptafát, és te meglátod, hogy én azt a kaptafát csinálom, tetszik neked a forma, tehát te is oda jössz. És hogy inkább ez van, hogy kilépek, belépek a közösségekbe, persze egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik. Viszont a megváltozott életkörülményeinkhez ez ilyen, vagy a megváltozott életkörülményeink miatt ez ilyenné vált. Jóval többet foglalkozunk a lelkünkkel, jóval többet foglalkozunk az individummal, attól, hogy ez elment ebbe az irányba, hogy akkor én egyedül vagyok az egész, ez is rendben van, bár ugye, hogyha azt nézzük, akkor azért már nagyon régóta elmondják, a kutatók is, meg szociológusok is, meg egy csomó mindenki ezzel foglalkozott már, hogy nem jó az embernek egyedül.
Igen.
Tehát attól még csak falkákba szeretünk lenni. Csak most már megválogatjuk a falkáinkat.
Mit tehetünk azért, hogy egy picit visszacsempészük, vagy megpróbáljuk, vagy hát igazából el is bizonytalanodom a kérdés feltevésekor, hogy vissza kell-e csempészni, vagy állítani valamilyen szinten ezt a face-to-face, vagy szemtől szembeni közösség létrehozást, vagy fogadjuk el, hogy most ez van, és legyünk ott a gyerekeink és a kamaszaink mellett, hogy amikor valóban szükségük van egy fizikai kapcsolódásra, szülőkkel, nagyszülőkkel, haverokkal, barátokkal, akkor ott tudjunk lenni, és segítsük őket, hogy hogyan kell ezt meglépni.
Szerintem meg is válaszoltad. Úgy gondolom, hogy azt, ami régen volt, nem tudjuk visszahozni, és én értem, hogy sírjuk vissza az aranykort, meg az aranycsapatot, jaj, azóta is. De nincs, és ez itt a de, az nem rossz, vagy nem negálom azt, ami történt az előtt, hanem akkor azt mondom, hogy és ezzel együtt nagyon-nagyon megváltoztunk, megváltozott az ember, az megváltozott a hozzáállása, megváltozott a világ, tehát valahogy a jelenbe legyünk. Az van, hogy képes vagyok-e elég rugalmasan figyelni azt, hogy mi történik körülöttem, és igen, tényleg élmény alapú kapcsolódásokat adni. Tehát, hogy most az, hogy most én egy közösségben vagyok, és az csak úgy van, az nem fog a fiatal generáció, de nekünk se okoz semmit.
Nem,
tehát most
nem, valóban
már
nem.
Csak azért, hogy ott legyek, nem fogok elmenni, igen. Hogy ott már oda tartok, akkor mi?
Igen.
Kifizetem a tagságot, és évente egyszer elmegyek. Tehát élményt biztosítunk, és az élmény tényleg arról szól közben, hogy együtt vagyunk, hogy egymásra tudunk figyelni. Viszont ezek ilyen mikroközösségekké válnak, és ezek a mikroközösségek lesznek azok, ahol átlátom, tehát ahol még a hálót eléggé jól át tudom látni, és mindenkiről tudok valami személyeset.
És ebből jön a záró kérdésem, hogy abban az esetben, hogyha azt látjuk, hogy a kis közösségünk, amiben tartozunk, baráti társaság, nem tudom, együtt jártunk, születésnapozni, farsangozni, stb. Kezd szétesni. Van valami módszertanod, vagy valami tanácsod, hogy ezeket hogy lehet újra éleszteni, vagy feléleszteni, vagy újra bepörgetni, vagy azt kell mondani, hogy ezek a közösségek akkor valószínűleg most átalakulnak, és el kell fogadni.
Ugye csak a töltött káposzta jó felmelegítve.
Vagy még az sem.
De az azért finom. Összeérnek az ízek. Valahogy így vagyok ezzel, hogy most ahova jártam farsangolni, stb. Most tényleg azt fel kell éleszem? Miért azt kell feléleszem? Vagy hogy ezek organikusan élődnek újra, hogyha újra kell élődjenek, vagy hogy mondjam. Mert hogy igen, közeledünk és távolodunk egymáshoz, és nem mindegy, hogy milyen időszakában vagyunk az életünknek, kinek mi a fontos, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, stb. Van, akinek a karrier inkább, van, akinek a családépítés inkább, és ebből kifolyólag eltávolodunk közben egymástól. De ez teljesen normális. Az, hogy aztán azokkal az emberekkel fogok elmenni, nyaranta kirándulni, akikkel annak idején farsangoltam, és nem tudom, mi akár meg is történhet. De az is lehet, hogy soha többet nem leszek annak a közösségnek a tagja. Nem feltétlenül veszteségként kéne megéljük. Tehát, hogy ez nem veszteség, hanem akkor és ott annak a tagja voltam. Abból én nyertem, és ők is, hogy én ott voltam.
Az elmúlt percekben Vítus Bulbuk Emese pszichológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.